Sziasztok, ez itt a nyugat.hu pénteki podcastje, így péntek délután 3 óra, akkor néhány percet csúsztunk itt, de ezért elnézést kérünk, úgy reméljük azért néhányan, hogy sokan is velünk tartotok. Most egy kicsit rendhagyó felállásban vagyunk. Itt köszöntöm a stúdióban Székely Klárát, az eltesek, egyetemi oktatóját, aki sok mindennel foglalkozik. Ez majd ki fog derülni itt a beszélgetés közben, mert olyan témákat választottunk, aminek ő a szakértője. Józing Antal kollégám ül velem szemben, én pedig Szilágyi József vagyok. Kezdjük gyorsan a legaktuálisabbal szerintem. Ugye a híradások is arról szólnak, hogy azért a koronavírus járvány elég szépen bedurrant az országban, Szombathelyen is, mint tudjuk. Éppen ma írtam én egy cikket arról, hogy 6 iskolában jelent meg eddig, és elég sok osztályt helyeztek át már digitális oktatás. Ez azt jelenti, hogy otthonról tanulnak, és bizony elég szép számmal vannak olyanok is, akiket a hatósági karanténba helyeztek. De viszont, hogyha erről beszélünk már, azért, ha kimegyünk az utcára, elmegyünk egy üzletbe, vagy akár egy szórakozó helyre, azt látjuk, hogy mintha mi sem történne, jó maszkokat látunk azért, ahol, főleg ahol kötelező, mondjuk az utcán is vannak, akik viselik, de sehol nincs az a márciusi, áprilisi, úgymond ijegység, vagy távolságtartás, mint jelen pillanatban, tehát olyan, mint hogyha semmi nem történne, csak ezeket a maszkokat látjuk az utcán, pedig a számok nem ezt mutatják. Mi lehet ennek az oka, ennek a magatartásnak?
Először is szép napot kívánok én is mindenkinek. Hát igen, a számok azt mutatják, hogy azok az előrejelzések, amelyek a vírus második hullámának föllobbanásáról, fölerősödéséről beszéltek, azok igazaknak bizonyultak. Azt gondolom, hogy amikor először találkoztunk a pandémia helyzettel, akkor az emberek rádöbbentek, megijedtek, úgy gondolták, hogy kicsit túlzással itt a világ vége, és ez a magatartás azért nagyobb szabálykövetésre, nagyobb odafigyelésre volt elegendő. Most már megszokottá vált, némileg mondhatjuk.
Tehát így. Lehet, hogy belefásultak az emberek?
Belefásultak az emberek. A túl hosszú ideig tartó erős szabályozások egy idő után erejüket vesztik az élet hatására gyakorlatilag. A másik pedig, hogy a szabályozások úgy érintik az emberek életét, hogy az nem jó. Negatív hatásai vannak a munkavégzésben, az egymás közötti kapcsolatban, a szórakozásban, mindenben, és egy idő után a elege van a választópolgárnak abból, hogy csak mindig szabályozásra kerül. Ugyanakkor igazából valóságosan a járvány hatásának körülményeit nem látja. Azt látja, hogy romlik az egészségügyi helyzet, romlik mindaz az a szolgáltatási szféra, ami az ő mindennapi életéhez szükséges, és ez nem tölti el örömmel, tehát nem tud azonosulni a helyzettel hosszú távon.
Ez a szolgáltatási szféra alatt mit ért? Tehát most az, hogy az egészségügy le van terhelve, vagy?
A hivatalok működése problémássá válik. Csúsznak az időpontok, nem történnek meg. Számtalan olyan eset van, amikor joghátrányt szenved az állampolgár azért, mert a hivatalok működése, vagy akármilyen más közszolgáltatók működése a járványügyi szabályok következtében kevésbé rendezetté vált, vagy túlságosan rendezetté vált, az is gond lehet. Tehát bejutni valahova, sorba állni, kivárni a sort, ez mind negatív hatással van az emberek gondolkodására és életére.
Viszont ugye említette azt, hogy az emberek ugye tavasszal azért valamennyire megszokták ezt a lehetőséget, de ez a
de
sor,
nem szerették meg.
Az valóban, de ez a sorban állás, ezek a kis zavaró körülmények, kellemetlenségek. Azért, tudom, én is járok boltba, meg üzletbe, és látom azt, hogy néha az utcán kell sorban állni, stb. Van, akkor elfelejti felvenni az ember a maszkot, akkor rászólnak, hogy...
Igen.
Hogy de ez gyakorlatilag olyan, mintha beleépült volna már a mindennapi életbe.
Beleépült a mindennapi életbe, de a feszültséget továbbra is okozza. Tehát attól, hogy valamit teszünk, mert muszáj tenni, attól még az nem válik a mi döntésünké.
Uh-huh. Tóni, te ezt hogy látod?
Hát én úgy látom, hogy február-március, amikor megjelent ez a vírus itt Európában, akkor teljesen ismeretlen volt, és minden ismeretlen dologtól félünk, így van összerakva az ember biológiailag, és eltelt most már közel fél év, és talán rájöttünk, hogy talán mégsem annyira félelmetes, illetve maga a félelmetes részét nem látjuk. Hogyha emlékeztek, még az első nagyon erős képek azok Olaszországból érkeztek ide hozzánk, a bergámói kórházból, és azok tényleg sokkoló videó és fotófelvételek voltak, és nem hiszem, hogy manipuláltak lettek volna, és féltünk, és valószínűleg jogosan féltünk, csak valahogy megtanultunk együtt élni ezzel, illetve talán úgy működik az ember, nem vagyok ennek a szakértője, hogy mérlegeli a kockázatokat és a vele járó macerákat, és talán az derül ki, hogy persze ez vannak kockázatok, de talán mégsem olyan nagyok, hogy megérni fenntartani ezt a hadi állapotot, ami gyakorlatilag valamikor ott március-április környékén itt volt nálunk. A másik pedig, ami változott, a központi kommunikáció is. Ugye akkor gyakorlatilag központilag adták ki az utasításokat, hogy mit nem szabad csinálunk, és be is tartottuk azért többé-kevésbé. Most viszont a központi utasítások jóval enyhébbek, nagy valószínűséggel. Én úgy gondolom, hogy egyrészt, mert azért ez a kormány mindig szereti azt csinálni, amit az emberek szeretnének, tehát nagyon jó érzékel, letapogatja az embereknek az óhajait. Másrészt pedig attól fél, és jogosan, hogy gazdaságilag itt valami nagyon drámai fog történni, és sajnos ez benne van, én úgy gondolom a levegőben.
Elég előre szaladtunk itt a témáinkba, de akkor folytassuk ezt a vonalat. Hát ugye a kormánykommunikáció pontosan arról szól most, hogy igen, valóban itt van a járvány, mindenki legyen okos, viselkedjen normálisan, de megvan a biztonság, mindenkit meggyógyítunk, ugye ezt mondta Orbán Viktor, mindenkit kigyógyítunk a koronavírusból, aki megkapja, valami ilyesmit mondott szó szerint, de az országot nem állíthatjuk le. Ugye, ha már a politikai vetületét nézzük ennek, először nézzük azt, utána majd kitérünk a gazdaságira, a politikai vetületét nézzük, akkor itt egy teljesen másféle politikai kommunikáció zajlik. Miközben ugye tavasszal arról volt szó, hogy mi megoldjuk a dolgot, de mindenki maradjon otthon, nyugodjon el, tartsák be a szabályokat, és nem lesz semmi probléma. Most viszont arra biztatják az embereket, hogy mindenki élje az életét úgy, ahogyan akarja, némi szabályokkal fűszerezve, azokat betartva, de mondjuk ez a lényeg nem változott, de mi azért mindenkit megvédünk.
Ez a mindenkit megvédünk, ez kezdetektől fogva a kormányzati kommunikációnak központi gondolata. Nem csak a vírustól védenek meg bennünket, hanem minden mástól is. Ez kezdettől fogva ott van a köz felé irányított beszédben, a retorikában. Azt gondolom, hogy a politika nem elválasztható a gazdasági következményektől, és a politika döntéseit alapvetően azok a gazdasági prognosztizációk határozzák meg, amelyek a vírussal kapcsolatosan is, és egyáltalán a jelenleg zajló túltermelési válsággal, gazdasági világhelyzettel összefüggésben megjelennek a politikusok előtt. És ezek valóban azt mondják, ezek a jelzések, hogy még egy leállás nem csak Magyarországon, egyáltalán az európai gazdaságban olyan beláthatatlanul rossz következményekkel járna, amit talán nem is nagyon hallottam róla, hogy valaki megsaccolta volna, hogy mennyi idő alatt lehet rendbe hozni. És Bill Gates mondott valami ilyesmit pár nappal ezelőtt, hogy 2-3 év, amíg a normális kerékvágásban valamennyire
én
vissza tud érni.
Hosszabb időt,
de ő is arra értette, hogy ha most azonnal befejeződne a pandémia, és befejeződne minden olyan negatívum, ami sújtja a gazdaságot. Azt vélelmezem én, hogy a politikusok nagyon meggondolják azt, hogy milyen lépéseket, milyen szabályozó lépéseket tesznek, amelyek a gazdaságra hatással lehetnek. Viszont nem lehet elmenni amellett a tény mellett sem, hogy eddig is már nagyon sokat sérült a magyar gazdaság is, az európai gazdaság is, tehát az egész kontinenst érinti ez a probléma. És bizony közelít afelé, a határ felé a sérülés a gazdaságban, amit nem biztos, hogy már rövid időn belül kezelni tud nem csak a magyar kormányzat, hanem egyáltalán bármilyen kormányzat. Látjuk azt, hogy azok a szférák, azok az ágazatok, amelyek a magyar gazdaságnak is a húzó erejét jelentik, bajban vannak. Autóipar nincs jó helyzetben.
Abszolút nincs.
Abszolút nincs jó helyzetben, és bizony a mi gazdaságunk nagyon erőteljesen erre épül. És emellett ugye főként az igazán nagy profitot jelentő szférákban kiszolgáló tevékenységet végzünk, főként, ami szintén sérülékeny. A szociális ágazat finanszírozása többletpénzt igényel. Egy ilyen pandémiás helyzetben még a legelzárkózóbb kormányzatok is kénytelenek pluszban költeni az egészségügyre, kénytelenek pluszban költeni a szociális fejlesztésekre. Tehát van egy csomó olyan hozadéka ennek a helyzetnek, ami gazdaságilag, pénzügyileg konkrétan érinti a kormányzatot, a kormányzást, és igyekeznek az én meglátásom szerint elejét venni, vagy minél minimálisabbra csökkenteni ezeket a kockázatokat.
Hát ez igen, ez valóban látszik, hiszen magából a kormány kommunikációban is, és abból is, hogy elmaradnak az igazán megszorító intézkedések. Tóni, te elég sokat foglalkoztál az utóbbi időben a gazdasági hatással, gazdasági folyamatokkal.
Hát igen, Európát mindenképpen hatványozottan sújtja ez a dolog. Több ok miatt most nem akarok minden végén menni. Néhány nap azelőtt jöttek ki az újabb ilyen becslések, és Magyarország egyébként valahol a középmezőnyben van az európai országok között, tehát a leginkább Olaszországot tette padlóra, ahol 11,1 százalék körül satszolják a GDP-nek a csökkenését, ami igen jelentős.
Az jelentős
már. Túl van a traumatikus határon.
Az már túl van. A lengyelek úszták meg úgy néz ki a legsimábban, de ők is 4 százalék fölött vannak valahol. Magyarország nem lehet tudni, valahol 5 és 7 százalék között lesz a GDP visszaesés. Na most ez a 2008-as adat, azt hiszem, ott volt mínusz 7 százalékban a magyar gazdaság, tehát azzal lesz nagyjából hasonlatos.
Azt említsük meg azért, hogy valaki nem emlékszik a hallgatóink közül, 2008 az a nagy világgazdasági
pénzügyi válság.
Igen, tehát nagyjából azzal lesz egyenértékű, hogy hogyan tovább, azt nagyon-nagyon nehéz meg satszolni, vagy belőni, hogy hogyan. Én megmondom őszintén, nem számítottam. Másik hullámra számítottam, csak hogy azt gondoltam, hogy ezt úgy valami simábban ússzuk meg, tehát hogy nem lesz ekkor, és most egy kicsit sötéten látom. Nem is annyira az egészségügyt, azt még nem tudjuk, hanem a gazdasági részét, mert most lehet látni, hogy lassul a gazdaság, már ugye a turisták csak nem jöttek vissza, a belföldi turizmus nagy valószínűséggel most leáll majd, mert hát senkinek nem lesz kedve pénzzel, szabadsággal utazni, és nagyon sok vállalkozás épül rá ezek Budapesten, és ez ki fog hatni, tehát nem lesz ez egy egyszerű ősz és tél.
Hát valóban, de szerintem még ezt a... hogy mi a gazdaság egyik alapja azért az a bizalom, tehát a folyamatokkal kapcsolatban, és az is romlani látszik, és itt közben felírtam magamnak egy kifejezést, ami az előbb jutott eszembe, ez a fejetlenség. Hogyha megnézzük a kormány intézkedéseket, csak itt utalok arra, nem tudom hány tízezer lélegeztetőgépre, amit úgy nagy hirtelen több 400 milliárd forintért, vagy mennyiért megvásárolt a kormány, és most meg kiderült, hogy egyszerűen nem tudják használni őket, most 4,5 milliárdért építenek nekik raktárat, de nem tudják használni őket, mert nincs meg hozzá a megfelelő személyzet. Tehát az egyik oldalon ilyen pánikszerű bevásárlások történtek, a másik oldalon pedig egyszer nincs meg a védekezéshez szükséges, hogy mondjam, ennek mondják, ez puha erőforrás, tehát a humán erőforrás nincs meg hozzá. És ez azért látszik, amellett, hogy a kormány nagyon magabiztosan, meg pozitívan, meg optimistán nyilatkozik, de azért ez látszik.
Bocs, csak annyit, hogy azért nem tisztem megvédeni a kormány, de amennyire én tájékozom, az összes európai országban nagyon hasonló. Nem is fejetlenség, ilyen következetlenség van. Tehát megnézzétek, még a legmenőbben működő Svájc is tele van ellentmondásokkal, meg Anglia, hogy hatan nem ülhetik körül az asztalt meg. Tehát rengeteg ilyen furcsa intézkedés van. Ebből a szempontból nem nagyon lókunk ki a sorból ezekkel a... Én szerintem lélegeztet, megmondom az elméletem, hogy miért vették ezeket. Szerintem aláírták a kínénak, és kinek mellett szállították, itt van aláírtátok, és valahogy így történt ez, de...
Azt gondolom, hogy a fejetlenség az egyfelől következménye annak, hogy a túlzottan központosított kormányzati formákban, vagy az erősen központosított kormányzati formákban a végrehajtásra helyeződik a hangsúly. A számszerű, mennyiségszerű végrehajtásra helyeződik a hangsúly, hiszen azzal lehet a legjobban igazolni, hogy mi teljesítettük azt, ami előírás volt. Hogy a végrehajtásnak mik lesznek a következményei, vagy egyáltalán a döntésnek mik lesznek a következményei, egy erősen centralizált rendszerben nagyon nehéz előre ezt beépíteni. A másik hozzáfűzni való ahhoz, amit a Tóni mondott, igen, tehát abban vannak mindenhol Európában problémák, hogy na most a védekezéshez ilyen vagy olyan szabályokat hozzunk, hogy az egymás közötti közlekedésben mit tartsunk be, de azért a gazdaság irányításának szabályozásában igazából azért azokban az országban lehet a fejetlenséget tetten érni, amelyek éppen olyan cipőben járnak, mint mi. Akik egy kicsit jobb cipőben járnak, azért ott a rendszerezettség és a döntéshozatalnak és a döntés végrehajtásnak a kiegyensúlyozottsága szerencsésebben alakítja a helyzetet. A légleregeztető gépekre egy pillanatra visszatérnék. Igen, a mai nap híradásainak elég komoly terét foglalta el az, hogy a miniszterelnök úr is járt a korányi kórházba, és szembesült azzal a jelenséggel, hogy légleregeztető gép van, ami nagyon pozitív, csak nem használható, mert nem lehet hadrendbe állítani, hogy most megfelelő szót használjak, vagy a mostani kommunikációban divatos kifejezést használjak az alkalmazáshoz. És innentől a meglévő lélegeztető gépnek a hatékonysága konvergál a zéróhoz, mert hogy elraktározhatjuk mi idetlen időkig, de attól egyetlen ember sem fog meggyógyulni általa. Azt gondolom, hogy ez a fajta magyar specialitású fejetlenség, ha fogalmazhatok így, ez igen, jelentősen jelen van a közszférában. Nem csak a lélegeztetőgépek, nem csak a kórházak működésének vonatkozásában, hanem minden más közhivatalnál. Hétköznapi példát hozok, utcáról szóló példát hozok. Vannak ismerőseim, akik most az emelt szintű érettségi miatt vannak ide-oda rohangászásban intézmények között, hogy most a dokumentumok több éve vagy évtizede befejezték a tanulmányokat, de most a tovább tanuláshoz szükségük lenne rá. Most akkor honnan szerezhetők be a dokumentumok? Nem tudják maguk az intézmények, amelyek részt vesznek a folyamatban, hogy kinek mi is a feladata. Tehát ez az én véleményem szerint ez egy speciálisan magyar sajátossága. A nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal állapotnak, amire történelmi példákat hozhatunk a működésünkben. És ez súlyosbítja a helyzetet. Tehát az állampolgároknak az a fajta rossz érzése, amiről a legelején beszéltem, azt hiszem, hogy ezekből is fakad.
Hát ha csak a mi munkánkat, a sajtót, az újságírást nézzük, nálunk ugye az történik, hogy a legkisebb információ miatt is, amit kérünk akárkitől, akár intézménytől, vagy bármelyik hatóságtól, akkor írásba kérik el a kérdést, és napokon múlva talán visszajön, mert ugye is végig kell futtatni ezen a hierarchikus rendszeren, és amikor, hogyha visszajön, akkor visszajön, ha nem, akkor nem. Tehát gyakorlatilag tényleg mindent egy bizonyos felső szinten döntenek el. De ha már itt tartunk, akkor picit beszéljünk a szombathelyi önkormányzatról is, ugye ellenzéki színekben vannak most városvezetésem, és Nemény András, ha jól emlékszem, a második hullámban csak egyszer szólalt meg eddig. Ezért itt az ő kommunikációjuk is különbözik azért a tavaszitól. Ezt hogy látjátok, hogy látja?
Egyértelműen így látom én is, hogy különbözik. Hozzátenném azt a saját tapasztalásomból, hogy beszélgettem én városi politikusokkal az elmúlt időszakban is, és egyre erőteljesebben érzek egyfajta törekvést a részükről arra, hogy ne konfrontálódjanak a vírus helyzet kezelésében lehetőleg senkivel. Ne nehezítsék a probléma megoldást, még az ellenzéki helyzetből fakadó állapottal is. Tehát igen nagy fokú együttműködési, kooperációs készséget látok a szombathelyi önkormányzat vezetőinél. arra vonatkozva, hogy minél sikeresebben, minél hatékonyabban történjen a kezelés. Illetve egyfelől hozzátenném még azt, hogy ugye az önkormányzat a forráselvonások következtében nagyon beszűkített terepen mozog.
Tehát, erről majd beszélünk, különben vannak adataik.
Az meg még jobb, hogyha vannak adatok is hozzá. Tehát én csak a saját, hogy mondjam, meglátásomat mondom, hogy ez a beszűkített terep azért nem ad túl sok lehetőséget arra, hogy korszakalkotó tevékenységet folytassanak akár most. De azt viszont látom, hogy igyekeznek segítséggel fordulni. Akár a szociális szféra, akár az egészségügy dolgozói, az egészségügyben konkrétan dolgozók felé. Tehát valahol a segítés városa című jelszót, vagy a címkét érvényesülni látom.
Tóni?
Úgy gondolom, hogy megváltozott az embereknek, a választóknak a hozzáállás, és szombat is az egész országban, és ezt tapogatja le a politika. Tehát nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy most hazamegyünk, és két hónapig otthon ülünk konzervekkel, és hasonló. Tehát ez, ebből úgy az embereknek úgy elege van. Ezt beszéltük negyed órával ezelőtt, és a szombatiak és politikusok, és hasonlóan gondolkodnak, mint a kormány, hogy feleslegesen, vagy nem feleslegesen, nem konfrontálódnak, és nem tesznek még rá lapáttal, hogyha emlékeztek, akkor márciusban vagy áprilisban ugye a szombati önkormányzat szigorúbb intézkedéseket hozott, meg volt a jogalapja, talán most nincs, de hozhatna most is szigorúbb intézkedéseket, de most ugye elfogadja a központit, és szerintem most mindenki kicsit így várakozó állásponton van, hogy mi lesz ebből, hogy lesz ennek így vége, vagy ez hova fut ki. Tehát
hogy oldódik meg.
Igen, ez hogy oldódik meg, úgy naponta 1000 új eset van, mindennél több, mint korábban, és mi lesz a kórházakban. Én egyébként azokat a számokat nézem egyedül. Igazából, mert az, hogy hány új eset van, most hány tesztből, hány pozitív, az nagyon nehéz megmondani, mennyire adatja a valós helyzetet. A kórházban kezeltek számát is a lélegeztetőgépen lévő.
Ezeket tudod most fejből esetleg?
Nagyjából igen. Tehát ha jól emlékszem, akkor a jelen pillanatban 29 ember van ma Magyarországon lélegeztetőgépen, ami nem túl magas szám. Szerintem sokkal magasabb volt valamikor még tavasszal. Viszont a kórházban kezeltek szám az emelkedett jelentősen. Most már 300 fölött van, úgyhogy egy hónappal ezelőtt jön 50 körül volt, és hozzá kell számolni azt, hogy az orvosok megtanulták nagyon, hogy kit kell kórházba vinni, és kit nem. Tehát jóval kevesebb embert visznek kórházba, mint tavasszal, amikor nem tudták eldönteni, hogy szükség, vagy nem, hogy mindenkit bevittek, most pedig tényleg csak rászorultak, és azért ez jóval magasabb szám, mint ilyen héttel ezelőtt volt.
Hát, hogyha már Szombathelyről beszélünk, akkor meg ígértem adatokat itt a gazdasági visszaesésről. Nemrégiben volt egy háttérbeszélgetés, a múlt héten a Városházán, ahol én is ott voltam, és a gazdaságért felelős alpolgármester, a Horváth Attilával beszélgettünk, aki ugye igazán pontos, tehát forintosított pontos adatokat még annyira ő sem tud mondani, ez majd hamarosan egyébként ki fog derülni majd szeptember végére, amikor beérkeznek a cégektől az első fél éves beszámolók, de annyit mondott, hogy az iparűzési adó, ami körülbelül 10 milliárd forint volt, nagyságrendek 10 milliárd forint volt a tavalyi évben, az idén ilyen 11,5 milliárdra tervezték, és azt mondta, hogy ez, ha nem lett volna járvány, ez reálisan be is érkezett volna, de 10 milliárd forintból 2,5 milliárd forint fog kiesni, ami akárhogyan is nézzük, az 25%. Ez azért elég jelentős összeg, és itt valóban előjöhet, amit Klára mondott, hogy annyira beszűkült lehetőségeik vannak, hogy nem, tehát nincs mozgásterük. Én kérdeztem akkor ott az alpolgármestertől, hogy és a kötelezően ellátott feladatokon kívül mi az, amit tudnak vállalni, és erre kicsit ilyen mosolyogva azt mondta, hogy a kötelezően ellátott feladat alig van az önkormányzatnak. Tehát meg van határozva az, hogy mit kell, utakat kell megtartani, jó vizet biztosítani az embereknek, és tulajdonképpen jóformán semmi más. Az összes többit azt már csak ők vállalják.
Igen, mert gyanítom, hogy ha nem vállalná az önkormányzat és nem végezné, akkor eléggé késedelmesen valósulnának meg azok a tevékenységek is. Azt gondolom én erről, hogy amit az előbb is mondtam, hogy a szombathelyi önkormányzat vezetése most igen, egyrészt várakozik valószínűleg arra, hogy mi lesz a probléma megoldása, másrészt pedig próbálják a saját eszközeikkel segíteni a helyzetet, és nem akadályozni a megoldásokat.
Bizonyára így van, de szerintem mindenki várakozik, tehát megint csak vissza tudok kanyarodni, ahogy mi is itt nézünk egymást, hogy mit lehet mondani, tehát senki nem tudja, mi lesz holnap, milyen számok jönnek ki, mi lesz egy hét múlva. Aztán múlt héten interjú voltam Kecskés László professzor urat, és ő azt mondta, hogy hát ő is virológusokkal beszélt, és ő is úgy számol, hogy hát jó eséllyel, ha nincs szerencsénk, akkor 4-5 hét múlva a fiatalok megfertőzik az időseket, és kezdődik erről ez a mókus kerék. De benne van a pakliba az is, hogy ez a vírus egy legyengült formája a korábbi vírusnak, de senki nem tudja. És majd néhány hét múlva kiderül, addig mindenki ül és várja a legjobb forgatókönyvet.
Bízik benne, hogy őt elkerüli, akár legyengült, akár erős az a vírus.
Azért mondom, a kórházi adatok szerintem nagyon fontosak, hogy hányan mennek kórházba, milyen súlyosak, és ott már lehet látni, hogy merre felé indul ezzel. Mert hogyha így marad, akkor tényleg elképzelhető, hogy úgynevezett svéd modell, ami picit bonyolultan, amit mondják.
Igen.
Hogy mi is történik, és akkor megtanulunk együtt élni ezzel, hogy megtanulunk az influenzával, még egyik betegséggel, amíg nem jön a vakcina.
Egy mondat erejéig a svéd modellre hadd reflektáljak. Igen, az emberek közgondolkodásában az úgy dobódott be, hogy hát a svédek odadobták a gyeplőt a lovak közé, ha történjen, ami egyen. De nem így volt. Abszolút nem így volt, mert azért a svéd modellben óriási szerepet helyeztek a tesztelésre. A mindenkori és folyamatos tesztelésre, és valóban azokat kezelték, ami most nálunk, amiről az előbb beszéltél, hogy most nálunk történik meg ugyanez, hogy az orvosok megtanulták, hogy kit kell kórházba, azt hiszem így fogalmaztál, kit kell kórházba vinni, és valóban azokat kezelik. Na most a svédek is ezt csinálták az első hullámban, hogy iszonyat mennyiségben teszteltek, és akinek szüksége volt rá, valóban az került kezelés alá. Tehát azért a svéd modell sokkal valóban lényegesebb, kifinomultabb volt.
De abban igaz, hogy ráeresztették az emberek, hogy gyakorlatilag a vírust, tehát ebbe igaz volt.
Hol fogták volna meg?
Hát ott nem zárták be az iskolákat, az általános iskolákat, nem zárták be az éttermeket, nem zárták be az üzleteket, tehát gyakorlatilag az élet ment tovább, és nyáimmunitás, azt mondták, hogy nem, de arra, tehát itt olvastam egy ilyen hosszabb elemzést erről, és mégiscsak az jött ki, hogy úgy számoltak, hogy azért előbb-utóbb elérik azt így szépen.
Egyébként mindenféle szakember, hogyha megkérdezik, hogy mikorra várható ennek az egésznek a vége, mindenki azt mondja, attól függ, mikor lesz vakcina. Ugye a vakcinára már az idei évben is állítólag már lehet számítani, vagy jövő év elején, tehát tényleg hatásos vakcinára. Viszont egy logisztikai szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy attól még, hogy van, attól még akár 2 évben is eltelhet addig, amíg úgy el tud terjedni.
A sorozatos oltások megtörténnek, reagálások történnek.
Mire eljutunk odáig, ahol mondjuk az influenzával vagyunk, hogyha példának hoztad fel, hogy az influenzát attól azért nem félünk annyira, mert azért arra van gyógyszer. Hogy látjátok, hogy valóban 2-3 évig együtt kell még ezzel élnünk? Vagy akár tovább?
Lehet, hogy megtanulunk együtt élni. Tehát most gondoljatok bele, hogy fél év alatt, hogy megtanultok ezt. Itt ülünk mindenféle maszk nélkül, és nem félünk. És emlékszem azért az, az első stúdió beszélgetések, amikor itt jöttünk. És a vakcináról csak annyi kiegészítést, hogy a héten olvastam, és fel is tettem a nyugat.hu-ra, hogy a kínaiak azt mondják, hogy tehát 4 vakcina van az utolsó fázisban náluk, tesztelés alatt, és úgy néz ki, hogy működnek, és valamikor november végére, december elejére ígérik, hogy piacra is dobják. Na most kinnakat annyiban az ismerjük, hogy azt tudjuk, hogy ez iszonyatosan vacak is lehet, de lehet, hogy tök jól működik. Tehát ezt senki nem tudja megmondani, hogy hogy hát nyilván, hogyha nyugati ország jelentette volna be, akkor ez kicsivel nagyobb a bizodalmunk, de működhetnek ezek is, tehát nem tudjuk, hogy...
Ugyanilyen, kicsit ironikusan tegyem hozzá, hogy a brit tudósok is bejelentették. Tehát ténylegesen az angolok is újrakezdték a teszteléseket a vakcina, az ő általuk kidolgozott vakcinába, és hát több országról tudjuk, hogy igen, dolgoznak, sőt, szerintem a legtöbb országban dolgoznak rajta, mert mindenki szeretné a megoldást megtalálni. Erőteljesen bizakodjunk az emberi elme gyors és hatékony működésében, hogy meg is, tényleg valahol meg is találják, és meg is lesz az optimális eszköz.
Hát úgy néz ki, hogy a koronavírus járványt egy jó pár évén belül még nem lehet lezárni, de a témát itt most lezárjuk. Még egy pár mondatot beszéljünk, mert elég előre haladt az idő, de pár mondatot beszéljünk azért arról, hogy miközben ugye itt zajlik a koronavírus járvány, a kormány propaganda érdekes új fordulatot vett, pontosabban nem is a kormány propaganda, hanem egy magát civil szervezetnek nevező szervezet, ez az Alapjogokért Központ, akiket egyébként jó néhány milliárddal kistrafírungozott az Orbán kormány, és most elindítottak egy, nem most már, hanem talán egy 2-3 hete egy olyan akciót, amiben régi ilyen militáns, ilyen csatajelentes képekkel operálnak, és ezt tolják a Facebookra, állítólag van már papír változata is. Első világháborús kép, akkor most múltkor láttam ilyen török verő vitézeknek a képét azzal, hogy készüljetek, van egy ilyen oldal, hogy aminek ez a címe, és akkor mi az a három, te az előbb idézted, mi az a három szó, amit kérnek?
Nem akarom idézni, mert hát, hogyha nem pontosan mondom, és akkor égő lesz.
Tehát egy ilyen buzdító, ilyen, hogy mondjam, de mindegy, nagyon militáns, és nem arról szól a történet, hogy itt most békés megoldásba kellene reménykedni, vagy folytatásba. Hogy látja ezt?
Ugye nekem a kérdésem, a visszakérdésem az, hogy mi ellen mozgósít. Az utóbbi időben, ha odafigyelünk a miniszterelnök úr szóhasználataira, odafigyelünk a kormányzati oldalról megszólalók beszédmódjára, akkor megtalálhatjuk ezt a mozgósító, egyfajta hadi tevékenységre utaló verbális közlés formát.
Bocsánat, de Orbán Viktor, ez már nagyon régóta, évek óta.
Nagyon régóta, igen. Tehát az
készüljetek, nyergeljetek.
Igen, állandó. De most az erősödött fel, hogy ez tényleg ilyen katonai jelleggel, mint hogy a hadsereg megerősítése, fegyvervásárlás, fegyvergyártó üzem, tehát mint hogyha csúcsosodna a kommunikáció ténylegesen a katonai tevékenység körébe. Na most visszatérve arra, hogy mi a célja ennek a kampánynak, nekem ott van a hiátus, hogy oké, rendben van, álljunk csatasorba, de minek az irányába? Tehát mi lesz az a következő ellenség, akivel egyrészt küzdeni kell? Másrészt azért azt is jól lehet látni, hogy a legutóbbi szerződéskötések, kormányzati cselekvések abba az irányba hatnak, hogy jelentős pénz fordítódik Magyarországon a katonai fejlesztésekre, amelyeket egyfelől katonai szakértőket, vagy a katonasághoz értő véleményeket meghallgatva azt lehet mondani, hogy szükség van, vagy szükség volt már régóta, mert hogy elavult eszközök, elavult akármik vannak a hadseregben, tehát egy modernizációra és fejlesztésre szükség volt. Nem vagyok róla szentül meggyőződve, hogy most van ennek a tuti biztos ideje, hogy meg kell ezt valósítani, de racionálisan valahol érthető egy ilyenfajta fejlesztési törekvés is. Minden mellé párosítva ezt a fajta kommunikációt, amit mondjuk egy kormányzatot támogató civil szervezet valósít meg, felmerül bennem a kérdés, hogy kivel fogunk küzdeni.
Nem tudom komolyan venni ezt, tehát ezt mondtam már nektek itt a szerkesztőségben, hogy én nézem ezeket, és ezek ilyen szupergicsek. Egyébként van videós változata, és azok is ilyen szupergicsek, és van egy ilyen civil szervezet, és akkor ezt így megcsinálja, és akkor ott így felemelkedés, valami ilyesmi is van.
Ez a régi dicsőségünket visszasírjuk, vagy?
De nem, én nem tudom, nekem ez ilyen önparódiás dolgok, és nem. Tehát lehet tudom képzelni, azért készítették először is, hogy itt meglegyen azért a pénzmozgás a különböző szervezetek között, és a másik cél, mellékes cél az volt, hogy az értelmiség háborodjon föl egy kicsit ezen, és akkor elcsócsálják ezt a csontot, és majd
annyi minden majd
az beszélgetnek a Nyugat podcastjában el, és akkor elérte a foglalkozás a célját. És nem tudom, hogy tényleg ki el, hova készüljünk, hova. 2020-ban.
Egyébként visszatérve a hadifejlesztésekre, azért az is látszik, hogy az amerikaiakkal való tárgyalások során, ugye Trump is elég erőteljesen még korábban felszólalt azok ellen, az országok ellen, amelyek nem teljesítik a NATO-ban vállalt kötelezettséget, és akárhogy is nézzük, hogy Magyarországon nem.
Mindig
Magyarország
volt a
soha nem teljesítettük.
Nem hiszem én, hogy
én abszolút nem vagyok militáns, én voltam katona, belülről láttam hogyan működött abban az időben ugye a Magyar Honvédség. Nem tudom eldönteni, hogy valóban szükség van ezekre az eszközökre, de hogy azt viszont el tudom fogadni, hogy azt mondják, hogy a szövetségi tagságunkból eredő kötelezettségeket
teljesítjük. Igen, például is egy indoklás szóval.
Ezzel nincs baj. Az, hogy erre miért szállt rá az alapjogokért központ, őszinte legyek, nekem a Tóni magyarázat a szimpatikusabb, ugyanis az azt jelenti, hogy nincsen semmiféle ilyen komolyabb szándék a háttérben.
Nem hiszem, hogy ki ellen, hova? De ez semmi, ez játék. Lehet, hogy civil, itt van 100 millió, 200 millió, ezt eljátszhatjátok, és akkor ott ülnek. Jó, akkor
jöjjenek
a lovak,
jöjjenek
a lovak, meg a kurucok, és akkor csinálunk egy filmet, marha drágáért, és akkor megnézzük, és akkor így
és akkor még a nemzeti öntudatnak is adunk egyet vele.
És akkor föltesszük a Facebookra. És akkor Facebookon vagyunk nacionalisták, de ez egy ilyen jó dolog.
Egyébként nekem az is eszembe jutott, hogy ez is egy ilyen eszköz lehet arra, hogy akik ezt most itt elkezdik kritizálni, mert azért bizony a posztok alatt vannak azért kemény kritikák is, kritizáló posztok, természetesen támogató kommentek is vannak. Akkor ma megint látjuk azt, hogy kik azok, akik ellene vannak a magyar felemelkedésnek. És akkor
Nem hiszem.
Hát bízzunk benne, Tóni.
Reménykedjünk, hogy nincs ellenség, és nincs hátsó szándék.
Nem ilyen bonyolult, ez szerintem csak ilyen így jönnek össze. Tipikus egy magyar dolog, hogy mindenki csinál valamit, és végén egy nagy káosz alakul. És
valakinek az elmenéseit most
próbáljuk belemagyarázni, hogy mi is történt, és lehet, hogy csak két ember ezt így összerakta, és többiek is elhűlve látják, hogy mi a vége, de hát így jött ki a lépés most éppen.
Hát legyen igazad, és azt hiszem jó is, hogy ezzel itt most lezárjuk a beszélgetést. Hallgatóinknak köszönjük a figyelmet. Ezt a beszélgetést egyébként még a hétvégén feltesszük cikkbe is a nyugat.hu-ra, és ott természetesen meg lehet majd még egyszer hallgatni, a Facebook oldalunkon is elérhető lesz a továbbiakban is. Székely Klárának köszönöm, hogy velünk volt.
Köszönöm én is a meghívást.
Tóni, neked is. Viszontlátásra. Sziasztok, én Szilágyi József voltam.
Sziasztok.
Viszlát.